Isten tiszteltünk elején a 225-ös számú éneket énekeljük el az evangélikus énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 9-es számú liturgiát énekeljük majd az énekeskönyv 60. oldalán található. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért,
Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy, Istenem, akinek szívében a Te útjaid vannak. Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes első könyvében a 28. fejezet 10. versétől a 22. versig a következőképpen. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott lévő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek a teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, Bizonyára az Úr van ezen a helyen. És én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és főénekként énekeljük az 59-es számú éneket az evangélikus énekeskönyvből. néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban a 7. fejezet 37. versétől a 39. versig a következőképpen. Az ünnep utolsó napján, nagy napján felállt Jézus és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, idén nyáron nem volt olyan nagy kánikula, néhány nap volt pusztán, amikor nagyon meleg volt, de az utóbbi napokban is azért elég meleg volt, talán friss még az élmény, hogy kint dolgozik az ember a kertben, vagy jön valami útról hazafelé a forróságban, és másra sem vágyik, mint arra, hogy bemenjen, és igyon valamit, mert rettenetesen szomjas. Nem tudom, hogy a testvéreknek mi volt a leghosszabb idő, amikor szomjazniuk kellett. Nekem egyszer volt, hogy több mint 24 órán keresztül nem ihattam, mert birkózó versenyre készültem, és hát tartanom kellett a súlyomat, hogyha ittam volna, akkor átestem volna a következő súlycsoportba, az nem lett volna jó. És hát egy idő után azért az ember már nem nagyon tud másra gondolni, mint arra, hogy hát de jó lenne most már inni. És de bár vége lenne már a mérlegelésnek is mehetnék, és amikor végre már mérlegeltünk, és a számhoz emelhettem a kulacsot, hát emlékszem, hogy még a könnyem is kicsordult, annyira örültem, hogy na, végre ihatok, de jó, végre a szomjamat oltani. És hát remélem, hogy jól megszomjaztak már a testvérek. Gondoltam arra, hogy jó lenne kikészíteni egy asztalt, kancsóval, meg poharakkal, hogyha valaki megszomjazik, akkor gyorsan ihasson egyet, de hát most vírushelyzet van, nem tehetjük ezt. De egyébként jó az, hogyha van szomjúságunk. Mert a szomjúság az jelzi azt, hogy valami létfontosságú dologra szüksége van a szervezetemnek. És baj az, amikor nem figyelünk ezekre a jelzésekre, hogy a szervezetünk mondja, hogy hát valamire szükségem van. És van úgy, hogy valakinek minden baja van, fáj a feje, meg ingerült, meg szédül, és nem tudja, hogy mi van, és aztán iszik egy-két pohár vizet, és megoldódik a probléma, mert nem figyel a jelzésre, nem figyel arra, hogy a szervezete szól, hogy hát inni kellene, baj, hogyha nem iszunk eleget. És hát persze, nehogy ezt adják tovább a testvérek, hogy hát a lelkész is azt mondta, hogy az a baj, hogy nem iszunk eleget. Ugye, mert főleg azok, akiknek problémájuk van az alkohollal, hát ugye egyszer egy rádiókabaréban hallottam ezt, hogy iszik? Hát, ha szomjas vagyok. Alkoholt? Azt nem csak akkor. És akkor ez nem csak vicc, ugye, hanem ez sok embernek az életében nagyon nagy probléma, hogy az alkoholhoz nyúl az ember. És ráadásul ez is olyan egyébként, hogy issza az ember, és dehidratálja a szervezetet. Elvon vizet a szervezetünktől. Tehát iszunk, és közben meg azt vonja el, ami létszükséglet. És hát persze nem csak ezt vonja el az embertől. Vagy ott vannak ezek a cukros üdítő italok. Ugye ebbe is, hogyha belegondol az ember, hogy néha készítenek is ilyen képeket, hogy kitesznek egy üveg kólát, és mellé tesznek 15 darab kocka cukrot. Fél liter kólában 15 darab kocka cukor van. Hát, hogyha ezt most megcsinálnak egy ilyen limonádét magunknak, hát már a látványtól rosszul lennénk, hogy akkor annyi cukrot belerakok, és akkor azt én megígyam. Egyébként meg ugye sokszor isszuk ezeken, és hát nem egészséges. Jó, mondhatja valaki, hogy hát én édesítő szeretet iszok cukormentesen, de hát aznak is mindenféle káros hatásai vannak. És persze most nem életmód tanácsadásról van szó ennek az igének a kapcsán, de mégis ezek a dolgok szorosan összefüggnek. Hiszen ezeket az üdítőket is eladják nekünk azzal a reklám szlogennel, meg azokkal a képekkel, hogy hát, hogyha ezt iszod, akkor te boldog leszel, akkor leszel menő, és akkor lesz teljes az életed, hogyha ezeket iszod. És ugyanígy van az alkohollal is, hogy az ember keres valamit. Vágyik valamire, amit nem kapott meg ebben az életben, ebben a világban is, na hát, ha ez az alkohol, és aztán valami kis nyugalmat, valami kis zsibadást ad eleinte, de aztán ez elmúlik, aztán többet kell inni, és aztán egy idő után nem kap az ember semmit, sőt, csak elvesz az élettől, és ott marad az üresség. Ott marad a nagy semmi az ember lelkében, szívében. És már azt veszem észre, hogy nem én fogom a poharat, hanem a pohár az, ami megragadott engem, ami tart engem. És de jó tudni azt, hogy van ezekből szabadulás, hogy a testvérek közül is sokan megszabadultak ebből a megkötözöttségből. És azt is remélem, hogy van lelki szomjúságunk. Nem csak testi szomjúságunk ébred, hanem lelki szomjúságunk. Mert hát ki az, aki ugye a szíve mélyén ne szomjazna arra, hogy nyugalma legyen, hogy békessége legyen, hogy megtapasztalja a szeretetet, hogy megtapasztalja az örömöt, a boldogságot, a szabadságot, a teljes életet. Hát ki az, aki ne vágyakozna ezekre a dolgokra? És a vírus helyzet ellenére, vagy talán még inkább azért, mert itt ez a vírus helyzet, az Úr most elénk tárja mindazt, amivel ezt az égető szomjúságot oldhatjuk a mi szívünkben. És ezt mondja Jézus, hogy ha valaki szomjazik, az jöjjön hozzám és igyék. És ott van nála mindez. És nem feltétlenül úgy adja mindezt, amit én, ahogyan én elgondolom, de nála békességet találhatok, nála boldogságot találhatok, nála örömöt, nála mindazt, amire a lelkemnek szüksége van. És persze a kínálat óriási ezekből a lelki folyadékokból is, és azt mondják, hogy na hát ezekkel is oldhatod a lelki szomjúságodat. És sokszor még az ő nevére is hivatkoznak. Ott vannak például a mormonok. Ezzel a névvel hirdetik magukat, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. És az ember azt gondolja, ó, Jézus Krisztus egyháza, de jó, hogyha ezek az emberek is Jézus Krisztusban hisznek. Aztán, hogyha megnézzük a tanításukat, közük nincs a Bibliához. Közük nincs ahhoz az élő Istenhez, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta önmagát. És mégis az ő nevére hivatkoznak. Aztán hányszor a Biblia tanítását emlegetik, meg a Bibliát mondogatják emberek, de aztán belekevernek valami más tanítást. És mondhatja valaki azt, hogy na jó, de hát javarészt ez is az a víz. Na de, hogyha bele van keverve az a másik tanítás, hogyha egy pohár vízben tudnám, hogy bele van keverve egy csepp méreg, ó, hát ez csak egy csepp méreg, akkor meginnám? Valahogy így van ezekkel a tévtanításokkal is. És hát Jézus hív, hogy ha szomjazunk, akkor jöjjünk hozzá. Jöjjünk hozzá inni. Kis szójátékkal élve mondhatjuk azt, hogy jöjjünk hozzá benne hinni. És akkor a lelkünk szomjúsága az enyhül nála. És nem csak egyszeri alkalommal hív, hanem itt arra hív, hogy folyamatosan jöjjünk hozzá. Hogy folyamatosan igyunk abból a vízből, amit ő kínál nekünk. És Jézus ezeket a szavakat akkor mondta, amikor Jeruzsálemben a lombsátor ünnepét ünnepelték. Mózes harmadik könyvének a 23. fejezetében a 33. verstől olvashatunk erről az ünnepről, amit az Úr rendelt el arra, hogy minden évben gajakból építsenek sátrakat Izrael népe, és emlékezzenek arra, hogy az Úr, amikor kivezette őket Egyiptomból, akkor sátrakban laktak. És dicsőítsék azért az Urat, hogy ő megszabadította őket, és a pusztában gondoskodott róluk. Gondoskodott a vízről is, hogyha kellett, akkor sziklából fakasztott számukra vizet. És a Bibliában nem olvasunk arról, a szertartásról, amiről más forrásokból hallhatunk, hogy ekkor volt az, hogy a Siloám tavából a főpap merített a vízből, és oda vitte az oltárhoz, és öntöttek ott edényekbe a vízből, amely túlcsordult, és emlékeztek Ézsaiás prófétának a szavaira, hogy örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. És a nép ezt, amikor látta, akkor áhítattal figyelte, és nagy öröm volt bennük, hogy itt vagyunk, az Úr megszabadított bennünket, és Ézsaiás próféta szavai hangoznak, hogy örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. És Jézus ezen az ünnepen, ennek az ünnepnek az utolsó napján kiáltott bele a tömegbe, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És ha értjük ennek a ünnepnek a lényegét, helyzetét, akkor nagyon furcsa ez a mondat a Jézusnak, és elgondolkodhatunk, hogy mit csinál most tulajdonképpen. Amikor arról van szó, hogy az Úr szabadít, amikor arról van szó, hogy az Úr kivezeti az ő népét és megőrzi az ő népét, amikor arról van szó, hogy ő ad esőt, ő ad éltető vizet, akkor Jézus mit csinál? Azt mondja, hogy ide gyertek hozzám. Rám figyeljetek. A figyelmét az embereknek önmagára irányítja. És biztos, hogy elgondolkodtak ott az emberek, hogy ki ez? Mit gondol ő magáról? Mit mond ő magáról tulajdonképpen? És ez a nagy kérdés, testvérek, hogy kicsoda ő? Hogy kicsoda Jézus? És nagyon érdekes látni ebben a 7. fejezetben, otthon érdemes egyben elolvasni ezt az egész fejezetet, János evangéliumának a 7. fejezetén, hogy az elején arról van szó, hogy Jézust piszkálják a testvérei. Hogy ők készülnek a lomsátor ünnepére, és azt mondják Jézusnak, hogy menj el innen és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerti magadat a világ előtt. Tehát mintha azt mondanák neki, hogy hát ha sztár akarsz lenni, akkor menjél Jeruzsálembe, mutasd meg magad az emberek előtt, hogy akkor kiderülhessen, hogy te mekkora nagy ember vagy. Ugye gúnyolódnak, mert nem hittek benne. És el is indulnak a testvérek a lomsátor ünnepére, és Jézus még mondja nekik, hogy én még nem megyek. De aztán elindul ő is, de titokban. És azt olvashatjuk, hogy a tömegben megy Jézusról a susmus. Beszélnek róla, hogy kicsoda ő. És valaki azt mondja, hogy hát ez egy jó ember, mások meg azt mondják róla, hogy félrevezeti az egész népet. De nyilvánosan senki sem állt ki mellette. És ez lehet, hogy ismerős, hogy amikor szót kellene emelni, és amikor ki kellene állni, akkor jön valami megmagyarázhatatlan félelem vagy szégyen érzet, mint hogyha bűn lenne Jézushoz tartozni. És félnek itt is az emberek, mert a vezetők már elhatározták azt, hogy meg fogják őt öletni, és fel is bérelnek embereket, szolgákat, hogy menjenek, és fogják előtt. És a hét második felében kezd el Jézus nyilvánosan tanítani a templomban. És csodálkoznak az emberek azon, hogy hát hogy ilyeneket mond ez az ember? Hát ez nem tanulta, ez egy tanulatlan valaki, és mégis ilyeneket tud mondani? Hát ugye nem tudták, hogy kiről van szó. És van, aki ördöginek mondja, és Jézus pedig leleplezi, hogy micsoda gyilkos indulat van az ő szívükben. És hogy tulajdonképpen azért akarják őt megölni, mert azt gondolják, hogy megszegte a szombatot, a nagy szent napot, holott ő Isten akaratát cselekszi. És az emberek pedig elkezdenek azon gondolkodni, hogy hát őt meg akarják ölni, hát nem ez az ember, akit meg akarnak ölni a vezetők, de most mégis nyilvánosan tanít. Akkor mi van? Akkor mégis elfogadták a vezetők azt, hogy ő a Krisztus? És mások is mondják, hogy hát ha eljön a Krisztus, akkor tesz ennél nagyobb csodákat, mint ő? Tennél nagyobb csodákat nem tehet? Akkor ő lenne? Ő az élő Krisztus, aki eljött közénk? De a vezetők továbbra is el akarják őt fogni. És ennek az ünnepnek a végén mondja azt Jézus, kiáltja bele a tömegbe, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Értjük ezt, hogy tulajdonképpen, amikor ott az embereknek a szívében ott van a kérdés, hogy ki ez az ember? És vannak ilyen vélekedések, vannak olyan vélekedések, akkor Jézus itt az ünnep végén nyilvánvalóvá teszi, és egyértelműen bemondja ott a tömegbe, hogy hozzám gyertek. És ha valaki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Tulajdonképpen ezzel nyilvánvalóvá teszi az emberek számára, hogy kicsoda ő. És ezzel megosztja a hallgatóságot. Vannak, akik azt mondják, hogy próféta, vannak, akik azt mondják, hogy ő a Krisztus, és aztán vannak azok olyan emberek is többen, akik azt mondják, hogy csak nem Galileából jön el a Krisztus, nem az írás mondta el, hogy Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a Krisztus. Tehát vannak, akik prófétának tartják, nagy embernek, de csak embernek. Vannak, akik Krisztusnak tartják, belátták, hogy amit tesz, amit tanít, az erre utal, de kérdés az, hogy ez párosult-e hittel, elköteleződéssel az ő életükben, hogy ő a Krisztus, akkor követjük őt. És többen viszont elkezdenek okoskodni azon, hogy hát jó, hogy nem Galileából származik. Lehet, hogy a beszéde alapján állapították meg, vagy tudták, hogy onnan származik, és azt mondják, hogy hát a Messiás nem származhat Galileából. Az írás megmondta, hogy Betlehemből származik. És milyen sokan vannak így, hogy hallgatják az igét, és úgy meg is érinti őket, elgondolkodtatja őket, de aztán, mintha hogy megráznák magukat, és aztán azt mondják, hogy hát nem lehet, nem hihetek ebben, ez nem igaz, ez csak egy mese. És hivatkoznak valamilyen ismeretre, valamilyen tanításra, és lehet, hogy akár valamilyen tényre hivatkoznak, de félreértelmezve. Vagy valamilyen hamis ismeretre, hiányos ismeretre. És sokan így a vallásokkal is így vannak, azt mondják, hogy ó, hát minden vallás jó, minden vallás tulajdonképpen egy irányba vezet. De ha csak egy kicsit megkapargatjuk a nagyobb világvallásokat, akkor nézzük meg, hogy az egyik azt mondja, hogy egy Isten van. A másik azt mondja, hogy több millió Isten van. A harmadik meg azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs is Isten. Akkor hogy mondhatjuk azt, hogy ezek igazából egy irányba mutatnak? És erre mondják emberek azt, hogy hát valahol mindezek fölött ott van valaki vagy valami, aki valakinek így mutatkozik be, valakinek meg úgy mutatkozik be, a harmadiknak meg olyan módon mutatkozik be. És akkor ebben hisznek, hogy igazából valahol mégis összetart ez az egész. De honnan veszik ezeket a gondolatokat az emberek? Miért gondolják, hogy ezek a gondolatok az abszolút igazságot tükrözik? Honnan veszik, hogy nekik van igazuk, amikor így gondolkodnak? És hogyha megnézzük a Bibliát, ahogyan Jézus kinyilatkoztatja magát, azt látjuk, hogy kizárólagos. Jézus egyetlen útként mutatkozik be. És azt mondja, hogy jöjjetek hozzám. És senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És Istenként nyilatkoztatja itt ki magát, itt is, meg sok helyütt a Szentírásban. És ezt az akkori zsidó emberek értették. Csak ezt elutasították. És ezért akarják őt megölni. És olyan döbbenetes, hogy ezek tájékozott, tudós emberek, akik elvileg kívülről tudják az írásokat, és mégis hiányos az ismeretük, Jézus kapcsán nem értenek mindent. Annyira tetszik az, ahogyan itt a 7. fejezet végén is olvassuk, hogy jönnek vissza azok a kémek, akiket küldtek, hogy fogják el Jézust. És ezek az emberek annyit tudnak mondani, amikor mondják, hogy hát na hol van Jézus, azt mondják, hogy hát ember még nem beszélt így, ahogy a nő. Hát azért küldik őket, hogy fogják el Jézust, és ők pedig ennyit tudnak mondani, hogy hát ember így nem beszélt. És aztán leszidják őket ezek a vallási vezetők, hogy talán titeket is megtévesztett. És ekkor előáll Nikodémus, ugye aki Jézussal beszélgetett, a 3. fejezetben olvashatunk erről, hogy éjszaka odament hozzá, és és beszélgetett vele, és óvatosan felveti azt, hogy hát de nem kellene ezt úgy jobban megvizsgálni, mielőtt Jézust elítéljük? És hát őt is ledorongolják, hogy hát nézzen utána, hogy Galileából nem származhat a próféta. És ezzel félreteszik a kérdést. És olyan döbbenetes, hogy nem emlékeznek arra, hogy 33 évvel ezelőtt mi történt. Hogy jöttek napkeletről emberek, és keresték a királyt, és fölbojdult az egész város, és a király is kérdezte a Heródes király az írástudókat, hogy hol kellene a Krisztusnak megszületni, és mondják, hogy a Betlehemben, és aztán mennek ezek a bölcsek tovább, és aztán utána ott a környéken szörnyű vérengzést rendez a király. Nem néztek ennek utána annak idején, hogy hát mégiscsak ki az, aki ott megszületett? Nem néztek utána, hogy az egy galileai gyerek volt, aki mégis Betlehemben született, mert oda kellett menniük a népszámlálás miatt. Aztán később Galileában nevelkedett ugyan fel. Vagy 21 évvel ezelőtt, amikor egy 12 éves gyerek megjelenik ott a templomban. És olyanokat kérdez, olyanokat mond, hogy csak lesnek a tanítók, és nem emlékeznek erre utólag, vagy esetleg amikor megjelentek a szülei, akik olyan szegény sorsúak voltak, akkor mindez törölte a gondolataikat arról, hogy hát ez micsoda csodálatos gyerek, mert túlzottan szegények voltak a szülei. Nem gondoltak erre? Elfelejtették ezt? Vagy mi történt velük? És mi is már annyi mindent tudhatunk. Ha kérdésünk van, akkor beütjük a Google-be, és kapjuk a válaszokat. És hát igaz, hogy a Google sokszor úgy rendezi a válaszokat, hogy a kívánságaink szerint, az érdeklődési körünk szerint hozza elénk a dolgokat, vagy ahogy a nép ők akarják tálalni, ez is eljöhet ez az idő, hogy abszolút megvezetnek majd bennünket. De tényleg úgy vagyunk fel, hogy ha hát már mi mindent tudhatunk, meg mindent tudunk. Szokták mondani, hogy Magyarország a 10 millió szövetségi kapitánynak az országa, de Magyarország lehetne a 10 millió miniszterelnöknek az országa is, vagy a 10 millió vallási szakértőnek is az országa, mert annyi mindent tudunk, és annyi minden van már a fejünkben. De hogyha Jézusról tényleg minden szükségeset tudunk, akkor az a kérdés, hogy oda tudom-e szánni az életemet neki? Hogy elköteleződtem már mellette? Hogy ő uralkodjon a szívemben, hogy ő vezessen, hogy ő legyen számomra a legfontosabb? Rámertem-e bízni már az életemet teljesen? És hogyha igen, akkor az élő vízzel nem csak a saját szomjúságomat oldhatom, hanem rajtam keresztül ez tovább áradhat. Ahogyan Jézus is itt mondja, hogy ahogyan az írás mondja. És ott lehet bennünk a kérdés, hogy vajon mely írásokra hivatkozik itt. És lehet, hogy Ézsaiás prófétára, ahogyan említettem, hogy ott az ünnep alkalmával abból olvastak fel részleteket. És Ézsaiásnál olvassuk a 44. fejezetnél ezt is, hogy mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok. A másik Jákob nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Vagy az 58. fejezetben ezt olvashatjuk. Az Úr vezet majd szüntelen. Kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Az Úr tehát szeretné tovább árasztani az ő lelkét, az ő igéjét. És ott, ahol panasz van, ahol a reménytelenség van, ahol az állandó kritizálás van, ahol az állandó áskálódás van, ott szeretné felébreszteni az emberekben, hogy van remény. Hogy lehet máshogy viszonyulni az emberekhez. Lehet máshogy gondolkodni erről a világról. Lehet, hogy megváltozhat a gondolkodás módon. erről az egészről. És különféle helyeken szeretné az Úr, hogy feltörjön ez az élő víz. Olyan helyekre szeretné bevinni, olyan helyekre szeretné élő oázisként az ő embereit beküldeni, ahol lelki sivárság van, ahol lelki sivatag van. És oda is eljutatni, ahol egyébként nem juthatna máshogyan, mert olyan óriási előítéletek vannak a egyházzal kapcsolatban, a Bibliával kapcsolatban, a lelkészekkel, a papokkal kapcsolatban, hogy egyébként meg sem hallgatnák, de hogyha megy valaki, aki úgymond olyan hétköznapi ember, akit nem azért fizetnek, hogy ezekről beszéljen, ő tőlük meghallgatja, vagy látva az életüket, hogy na ez valahogy máshogy él, akkor egy idő után kíváncsi lesz arra, hogy ez miért van így, mi ennek a titka. Mert szoktak ilyen közvéleménykutatásokat készíteni az emberek bizalmi indexe kapcsán. Nem tudom, a testvérek láttak-e már ilyen listákat, és hát a tavalyiból is az derült ki ilyen nemzetközi közvéleménykutatásból, hogy az emberek leginkább bíznak a tudósokban, az orvosokban, meg a tanárokban. Aztán a lista végén kikullognak, hát a politikusok, és aztán mi lelkészek megelőzzük a bankárokat, meg a reklámszakembereket, óriási teljesítmény, de ott vagyunk mi is a lista végén. Nincs az embereknek bizalmuk. És lehet, hogy nekem is néha úgy kéne bemutatkoznom, hogy hát fizikus végzettségem van, és akkor lehet, hogy alapból nem utasítanák el azt, amit mondok adott helyzetben, hanem akkor meghallgatnának. De ugye ez van, hogy nincs az emberekben bizalom. De talán Magyarországon nem csak a lelkészek felé, ezekből a felmérésekből az is kiderült, hogy nemzetközi viszonylatban úgy általában egymás felé nincs az emberekben bizalom. Aztán azt is mondhatja valaki, hogy na jó, de ki tudja, hogy mérték fel ezeket a dolgokat, mert a közvéleménykutatók felé sincs olyan nagy bizalmunk. Ki tudja, hogy tették fel ezeket a kérdéseket. De nem is ez a kérdés, hogy az emberek felé, hogy irányul az emberek bizalma, hanem vajon Jézus felé milyen a bizalmi index? Hogy Jézushoz hogyan viszonyulnak? Mert nem magunkhoz szeretnénk az embereket irányítani, hanem azt szeretnénk, hogy menjenek Jézushoz, és nála találják meg az élő vizet. De az Úr bennünket akar használni. Mi sokszor úgy vagyunk, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos felelősségeket szeretünk lepasszolni. Mondják azt, hogy hát a gyereket nevelje meg az óvoda, meg nevelje meg az iskola, meg az egyház imádkozzon, meg az egyház evangelizáljon, intézze ezeket a lelki dolgokat. És valóban így van, hogy le vannak osztva bizonyos feladatok, de vannak, amik nekem is le vannak osztva, amiket úgy szeretnék letolni és lepasszolni magamról. És itt is, amikor Jézus azt mondja, hogy annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek, akkor kikről beszél? Azokról, akiknek azt mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Tehát ha valakiben lelki szomjúság van, és hozzámegy, és iszik, folyamatosan iszik ebből a vízből, akkor azt mondja, hogy akkor kell, hogy áradjon ez tovább. És nem parancsként mondja, hogy akkor áraz tovább, hanem azt mondja, hogy ez ömleni fog tovább, hömpölyögni fog tovább az emberek életébe. És a környezetet azt termővé teszi, megöntözi. És emberek rátalálhatnak az élő Istenre rajtam keresztül. Hogyha ő hozzám megyek, és iszom ebből a vízből, amit ő ad nekem. És ez óriási ígéret. Hogyha én hozzám megyek, vele kapcsolatom van, akkor ez hatással van, ez élővé teszi a környezetemet is. Mi szeretné az Úr, hogyha az igéje áradhatna belém, az ő lelke ott lehetne bennem, hogyha tisztíthatna engem, és aztán áradhatna tovább, hömpölyöghetne tovább. Nem csak csordogálhatna, hanem hömpölyöghetne az emberek felé. És ezért hív ma is. Ezért buzdít erre, hogy ha valaki szomjazik, hát akkor jöjjön hozzám. Jöjjön hozzám és igyék, bízzon bennem, és fogadja tőlem az élő vizet. És a jelenések könyvének a végén is ez a hívás cseng vissza, amikor ott a mennyasszonyról beszél János, rajta keresztül az Úr, ugye a mennyasszony a gyülekezet, akik már Krisztushoz tartoznak, akik az övéi, akik a kihívottak, elhívottak, és azt mondja itt a Jelenések könyve végén, a Biblia végén, hogy a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te azért jöttél ebbe a világba, hogy megszabadíts bennünket, hogy magadra vállald a mi bűneinket, és meghajott a kereszten értünk. Köszönjük neked, hogy nálad van az az élő víz, amellyel lelkünk szomjúságát csillapítod. És köszönjük, hogy most feltámadott Úrként hívsz bennünket, hogy menjünk hozzád. Ha szomjúságunk van, akkor menjünk oda, és kérjünk tőled azt a vizet. És köszönjük neked, hogy ezt megtehetjük most is. Hogy imádságban hozzád kiálthatunk, és kérhetjük azt, hogy te elégítsd meg a mi lelkünket, és oldsd a mi szomjúságunkat. És kérünk, hogy taníts bennünket úgy gondolkodni, úgy beszélni, úgy élni, hogy azoknak az embereknek, akik a környezetünkben vannak, a szívében felébredjen a lelki szomjúság feléd, és hogy rád találhassanak, és tőled vehessék ők is azt az élő vizet, amivel helyére kerülhet az ő életük is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te meg szeretnél bennünket szabadítani, és használni szeretnél abban, hogy mások is megtapasztalják a te szabadításodat. Amen. A testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Következő vasárnap a szokott rendben tartjuk istentiszteletünket és a gyermekórát, reménység szerint. Ugye most így a vírushelyzetben azért gyorsan változnak az események, de éppen ezért is fontos, hogy továbbra is tartsuk a jó rendet, a maszkok viselését, a távolságot egymástól, és a kézfertőtlenítést, meg itt az eddigi rendet, azt továbbra is vigyük tovább, hogy ne rajtunk múljon a vírus tovább terjedése. Azt is hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon közgyűlést tartunk. Ugye a tavalyi év zárszámadási beszámolója és az idei év költségvetési ismertetése a napirendi pont, ez tavasszal szokott lenni, de a vírus helyzet miatt ugye akkor nem tudtuk megtartani ezt a közgyűlést, ezért tolódott el egészen idáig. És szeretném azt is hirdetni a testvéreknek, hogy a konfirmációi istentiszteletet október, illetve november 1-ére tervezzük, október 31-ére tervezzük a konfirmációi vizsgát, reménységünk, hogy megtarthatjuk, de már szeretnénk toborozni a következő csapatot, ezért, hogyha a környezetünkben vannak olyan gyermekek, fiatalok, akik 10-12 évesek, akkor terelgessük őket, motiváljuk őket, és imádkozzunk értük, hogy, hogy induljanak e felé. Hirdetem még a hétközi alkalmakat, hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, és pénteken pedig 5 órától konfirmációi óra, és utána pedig ifjúsági óra lesz majd. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elhunyt Szabó Imréné született Amrusz Mária, Nyíregyházán 1927. május 14-én született, Szabó Lászlónak, kisvárdai presbiter testvérünknek a nagymamájáról van szó. Imádkozzunk a gyászolókért, hogy megtapasztalhassák az Úr békességét. És hirdetem a Biatorbágyi alkalmat is. Házaspári nap lesz szeptember 17-én. Ugye itt elmaradtak a hetek a vírushelyzet miatt, de ilyen csendes napokat tartanak. A múlt alkalommal női csendes nap volt, többen voltak a gyülekezetből, áldást tapasztalhattak meg, erre a házaspári napra is lehet jelentkezni. És hordozzuk imádságban az ottani szolgálatot is, hasonlóképpen a testvéreket, akik az imádság listára valamilyen oknál fogva feliratkoztak. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 466-os számú éneknek az első verszakát énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy ezen a vasárnapon ismét összegyűlhettünk, és köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked a te éltető szavadat, mellyel oltod a mi lelkünk szomjúságát, és köszönjük neked, hogy elküldted egyszülött fiadat értünk is, köszönjük, hogy értünk is meghaltott a kereszten, köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket, és újra és újra ezzel szembesítesz bennünket, erre csodálkozhatunk rá, hogy te milyen hatalmas Isten vagy, és milyen szerető Isten vagy. Köszönjük neked, Urunk, hogy megőriztél bennünket, hogy megtartottál az elmúlt héten. Köszönjük, hogy nem betegedtünk meg ettől a vírustól, de eléd hozzuk, Urunk, azokat, akik egyre többen vannak az országunkban is, akik megfertőződtek. Könyörgünk, hogy te tartsd meg az ő életüket, és te gondolkoztasd el őket az élet nagy dolgairól, hogy hozzád kiálthassanak, hogy téged kereshessenek, hogy a lelki szomjúságban nálad keressék a csillapítást. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd az orvosokat is, az ápolókat is, mentősöket is, akikre most tényleg egyre több feladat hárul. Kérünk, hogy te adj nekik is bátorságot, kitartást és erőt, és add, hogy tőled merítsenek ők is, és tőled kapják mindazt, amire szükségük van. Köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted újra a vezetőinket. Nehéz kérdésekben adj nekik bölcsességet, és útmutatást kérünk. És kérünk azokért is, Urunk, akik szkeptikusak ebben az egész helyzetben, és sokszor nem tartanak be szabályokat, veszélyeztetnek másokat, önmagukat is. Kérünk, hogy te győzd meg őket, te használj ebben embereket. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk azokat is, akik ebben a helyzetben elveszítették munkájukat, vagy ellehetetlenült az ő életük. Könyörgünk azokért, akik akik már teljesen kimerültek, vagy úgy érzik, hogy ez a sok bizonytalanság, ez már kikészíti őket. Kérünk, hogy te adj nekik támaszt, és hadd tudjanak hozzád menekülni, hozzád fordulni. És eléd hozzuk, Urunk, az oktatást is, az óvodákat, iskolákat, az ottani vezetőket. Te adj nekik is világosságot, bölcsességet, és azoknak a szülőknek is megoldást, akiknek munkájukba kellene sietniük, de a gyermekükre is kellene vigyázniuk, mert az iskolákat bezárták. Adj ezekben a helyzetekben megoldást, útmutatást kérünk. És eléd hozzuk minden nehézségünket, minden kérdésünket, minden problémánkat. Olyan jó tudni, Urunk, hogy nálad van a megoldás. Eléd hozzuk azokat is, akik más betegségekkel küszködnek. Köszönjük, Urunk, hogy tőled várhatjuk, tőled kérhetjük a gyógyítást. Ha ez neked jónak látszik, de kérünk, hogy te adj erőt, kitartást is, és útmutatást ezekben a helyzetekben is. És előtted hordozzuk, Urunk, a gyászban lévőket. Könyörgünk ott a kisvárdai testvérekért, a Szabó családért, te adj nekik vigasztalást, és köszönjük neked, Urunk, hogy veled kapcsolatuk lehet, hogy téged kereshetnek. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk a te egyházadat, a mi gyülekezetünket is, az alkalmainkat is. Te jónak látod, akkor hadd tudjuk biztonságban megtartani továbbra is az alkalmainkat, hogy személyesen találkozhassunk, és együtt hallgathassuk a te ígédet, együtt dicsőíthessünk téged. Így hozzuk eléd, Urunk, a konfirmandus csapatot is. Rád bízzuk a konfirmációi vizsgát, az istentiszteletet, és rád bízzuk az újabb csapatot, amely már kezd alakulni. Kérünk, hogy akiket ott szeretnél látni, azokat te hívd el, te adj nekik indítatást, kedvet, és te adj bölcsességet a szülőknek is, ismerősöknek is, hogy tudják őket terelgetni. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk itt Nyírtelek városát, Kisvárdát is, meg az egész környéket. Kérünk ad, hogy a te ígéd terjedhessen, és eljuthasson minél többekhez, hogy a te lelked, a te szavad áradhasson, és minél több ember örök élethez juthasson. És így hozzuk eléd, Urunk, a református testvéreket, akik most ünnepelnek 15 éves születésnapját a gyülekezetüknek. Kérünk ezért az alkalomért, te adj nekik áldást, kérünk a lelkészükért, a vezetésükért, kérünk az ő szolgálatukért, add, Urunk, hogy minél többen megtérhessenek az ő jelenlétük által is, és add, Urunk, hogy a te neved dicsőülhessen meg az ő közösségükben is. És hálásak vagyunk neked azért, hogy rád bízhatjuk a Biatorbágyi szolgálatot is, kérünk most ezért a házaspáros csendes napért is, és rád bízzuk, Urunk, az Eke szolgálatát is, adj ezeken az alkalmakon is bölcsességet és a vezetésben is útmutatást. És köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben lehetnek azok a testvérek is, akik valamiért imádságot kértek, itt az imádság listára feliratkoztak. Te tartsd meg őket, te hordozd őket, és te mutasd meg a te jelenlétedet számukra. És köszönjük neked, Urunk, hogy most együtt kiálthatunk hozzád, és kérünk, hallgass meg, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett 466-os számú éneket énekeljük tovább. Thank you.
már a mi Istenünk, még most se tudunk így elköszönni, csak itt távolról. És a felügyelő úrunk most nincsen itt, mert megfázott, ezért most ebben a helyzetben ide nem jött el. De a szokott rendben akkor hagyjuk el az Isten tiszteleti termet, onnan hátulról kezdve, és aztán szépen rendben. Isten áldja a testvéreket, erős vár Istenünk.